Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor!
7 óra 12 perc, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, hello Laci!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt, szia Gyuri!
Jó reggelt, hello!
Hello Anett, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Most itt valaki hallja a Bocskor 6x7-es, akkor azt írta, hogy ez aztán az Ego Fesztivál.
De
ami, ami nem tudom, hogy félre, de mindegy is, de hát igen, megtehetem. Hát ez erről szól.
Úgy is kerestünk egy alcímet.
Rájöttem, hogy van egy életművem, és vannak olyan kedves emberek, akikkel én együtt dolgozhattam az elmúlt évtizedekben, és ők meg megtisztelnek azzal, hogy ott szívesen jönnek. Mi a probléma ezzel?
És amúgy meg a mesterséges intelligencia még komponált is egy ilyet neked. Hát ez akkor meg most mit csináljuk el.
Bocsi, a Maneskin szóló énekese, nevezük énekesnek, lett a Maserati reklámarca, ez igaz?
Wow!
Damiano, a Maserati nagyon jól, nagyon passzolna. Ezt írja valaki, akkor Wiener Neustadtban esik a hó. Tehát Pándorf, Bécs, Wiener Neustadt. Jó reggelt, team, bocsi. Egyetértek a szomszédokkal kapcsolatban, rengeteg jó színész egy rosszul megcsinált sorozatban. Zente Ferencet imádtam benne. Nagy Kozári Fóvaros. Igen, én is ezt gondolom. Ja, Gábor, nem vagy hülye, ez a véleményed, ezzel nincs gond, a szomszédokat a nosztalgia kedvéért nézném meg a mai napig is. László, nem maradtál egyedül a szomszédokkal, mert én is szeretem nézni, imádom a műsorokat. Üdv mindenkinek, Ancsa. A szomszédok olyan, mint a magyar narancs. Kicsit sárga, kicsit savanyú, de miénk. Igen, tehát én is kedvelek mindenkit ott benne, de valljuk be, nem egy csúcs produkció.
De mindenki nyugodjon, kivitelezésben.
Ja, na gyerekek, olvastunk a hétvégén egy hírt, hogy életét vesztette egy turista a lengyel Tátrában, miután lavina zúdult rá, és hát nyilván felkaptuk a fejünket, ez mindenki rémálma. Tehát aki havas hegyekben mászkál, vagy sportol, vagy síjel, filmekből ismerik nyilvánvalóan a legtöbben, hál' Istennek, de ez a tragédiaként bármikor előfordulhat, illetve mindjárt kiderítjük, hogy bármikor-e.
Pokoli, egyébként tényleg pokoli. A tehetetlenség, a természetnek az az ereje, ami úgy fölét hatalmasodik, hogy én nem tudom, hogy tényleg lehet, de az, hogy van lavina biztonság, oktató azt mondja, hogy lehet valamit csinálni.
Hát igen, és vannak különböző speciális felszerelések is már, vannak jeladók, de ahogy mondod, tehát, hogy ez az iszonyat mennyiségű hótömeg elindul, hát a súlya is elképesztő, tehát, hogy az ember azt gondolja, hogy ezt nem lehet túlélni. Most először is szeretnénk tisztázni egy szakemberrel azt, hogy mire kell figyelnünk, hogy egyáltalán elkerülhessük ezt a tragédiát. Nyilván mindenki csak a filmekből ismeri ezt. És miután olvastuk, hogy van itthon egy szakember, aki ezzel foglalkozik, ő sí oktatókat oktat arra, hogy ilyenkor mi a teendő. Rengeteg kérdésünk van, és ezért van a vonalban velünk Vég András sí és lavinabiztonsági oktató. Szia András, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Lehet, hogy van egy kis késés a telefonunkban. Mondjad?
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Jó, András, azt csináljuk, hogy most ebben a pillanatban a Gyuri újra hív. Jó, mert technikailag van egy kis késés a telefonban. Rögtön, tehát most letesszük és hívunk egyből.
Jó.
Köszi.
Jó, köszönöm.
Na Gyuri, hívd a másikról. Ez gyerekek, a mai napig nem tudtunk rájönni erre, hogy mi az oka, hogy bizonyos telefonálóknál van egy ilyen 3-4 perces késés, ami pontosan akkor indítaná a választ, amikor én a következő kérdés, és így megakasztjuk egymást, és ezért most próbáljuk egy másik vonalról újra hívni. Gyuri, hogy érzed, hogy most...
Remélem, hogy jobb lesz.
Igen. András, itt vagyunk, hallasz bennünket?
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Jó, oké, na akkor meg vagyunk. Szóval, András, vannak-e olyan helyek, akár az Alpokban, akár a Tátrában, vagy Kolorádóban, ahol tuti, hogy nincs lavina? Vagy ez mindenhol, ahol az ember síjel, vagy magas hegyek és hó kapcsolata, kombinációja van, bárhol előfordulhat lavina. Van-e biztonságos hely?
Úgy kell elképzelni, ahol van lejtő és rajta hó, ott lehetséges a lavina előfordulása. Attól függően, hogy milyen meredekségű ez a lejtő, lehet kétféle lavina típust különböztetünk meg. Az egyik a táblás lavina, a másik az egy pontból induló lavina. Nekünk a táblás lavina a fontosabb, mert azok helyezkednek el olyan lejtőszögön, amin szeretünk síelni. Az egy pontból induló lavina az nagyon meredeken alakul ki, mert ott nem alakul már táblává a hó szerkezete.
Értem.
Most igazából egy laposabb lejtőkön kevesebb az esély a lavinának, egy meredekebb lejtőkön nagyobb.
Oké, okay, valóban a táblás lavinát most én is próbálom elképzelni, hogy ott elindul egy tábla, így van, és az csúszik lefelé, és ugye egyre duzzad a hótömeg. Valóban elége egy apró dolog, hogy egy lavina elinduljon. Tehát, hogy tényleg csak valaki ott a hegy csúcson lép egyet, tüsszent. Vagy egy, tessék?
Vagy
tüsszent egyet, vagy oda dob egy hógolyót. Tehát, hogy egy apróság indítsa el az egészet. Valóban így van-e?
Tehát az apróságot azt egy mechanikus behatás kell a hórétegek közé, mert minden a hótakaróban minden egyes habazás az egy hórétegnek számít. Na most valamelyik réteg ezek közül lehet, hogy gyengébb szerkezetű, mint a többi, és hogy ez ki tud alakulni, ez úgy át tud alakulni, hogy úgynevezett gyenge réteggé. Na most, hogyha mi ezt a gyenge réteget megsértjük egy lépéssel, egy botleszúrással vagy egy eséssel belefélünk, akkor abban egy repedés szét tud terjedni a gyenge réteg mentén, és elválasztja a csúszófelszínt a táblától. És az a tábla fog lecsúszni a csúszófelszínen. Ezért veszélyes egyébként a táblás lavina, mert ezt messziről is tudjuk aktiválni. Akár a völgyből is tudjuk aktiválni a gyenge réteget, amiben a repedés felszalad a hegy tetejéig, és rákjön az egész hegyoldal.
Voltunk már ilyen helyen, szóval, Ausztriában például, amikor kiírták, hogy lavina veszély van. Akik ezt kiírják, honnan tudják, hogy most rizikósabb, mint máskor?
Erre ugyanolyan előrejelzések vannak, mint az időjárás előrejelzés. Vizsgálják a hótakarót, nézik az időjárást, nézik a szelet, mennyi havat fúj be, milyen volt a hőmérséklet különbség például napról napra, és akkor ebből határozzák meg azt, hogy ez a gyenge réteg kialakult a hótakaróban, vagy pedig nem. Ezért nagyon fontos figyelni az előjelzést. Egyébként ezért is veszélyesebb sokkal most már az Alpok, meg a környező hegyeink, mert a globális felmelegedés miatt a hőmérséklet különbség nagyon nagy napról napra, ezért a hónak az átalakulása is sokkal gyorsabb.
Hogy kell azt elképzelni, amikor az ember síel, vagy éppen turistáskodik, és elindul a lavina, látom, hogy elindul, és ott vagyok, mi a teendő ilyenkor? Menekülni előle, rohanni, valami menedéket keresni, mit kell ilyenkor csinálni?
Tehát, hogyha én síelek egy hegyoldalon, és ott az a tábla elindul, amin éppen rajta vagyok, az, tehát így elindul, elkezd az egész körülöttem lévő hótömeg az mozogni, csúszni lefele. Ebben nagyon nehéz kanyarodni ezek után már. De mégis, hogyha amíg talpon tudok maradni, addig minél előbb ki kell mennem ezzel a csúszó hótömeg szélére, mert ez úgy viselkedik, mint egy folyó, egy vadvízi folyó. A közepe az gyorsabb, az nagyobb erővel halad, a széle az egy picit lassabb. Egyrészt kifele kell haladnom ebből a mozgó hótömegből, és lemaradni a végére. Mert az elején beteker, ilyen mosógépbe kerülve dobál össze-vissza, a hátulján pedig így húz maga után. Vannak erre mindenféle protokollok, csak hát ugye ez nagyon, nagyon profinak kell lenni, hogy ilyenkor az ember tudjon gondolkodni és észszerűen cselekedni, mert ilyenkor ez nagyon olyan stressz helyzet. És figyelni arra, hogy nagy bemenjünk a... Mert, igen?
Nem, azt akarom kérdezni, hogy...
Erdőbe például, hogy ledobni egy sziklám.
Ja, hogy most bocs, nem értettem jól, menjünk bele az erdőbe, vagy nem menjünk bele az erdőbe?
Nem, hát itt az egy probléma lehet, hogyha mondjuk egy lavina elindul egy erdő fölött, és minket betol a hótömeggel együtt az erdő közé, és mondjuk neki egy fának. Mert akkor már traumás sérülések is előfordulnak nagyon gyakran.
Mert az ember azt hinné, hogy ha én bemegyek a fák közé, akkor ott védettebb vagyok óhatatlanul, hogyha jön a hótömeg, akkor azt jobban megfogják a fák, de ezek szerint az erdő az egy rossz ötlet.
Hát most az erdő az mindenképpen megfogja a fát, én most arról beszéltem, hogy amikor már elindul a lavina, akkor mit csináljunk.
Világos.
Nekünk nyilván a síoktatókat mi arra próbáljuk képezni, hogy tudják elkerülni a lavina veszélyes területeket. Nagyon fontos az előjelzések figyelme, hogy nagyobb, veszélyesebb előjelzésnél nem megyünk meredekebb lejtőkre, vagy kitettebb területekre. És hát nyilván a erdő az foghatja a havat, tehát erdőben kevésebb az esély a lavinára, bár ott is van. Ugyanakkor nyitottabb területek azok veszélyesebbek. Általában 38 fokos szögnél indul el leggyakrabban, legnagyobb valószínűséggel egy táblás lavina. Egy ilyen 20 fokos szögnél, egy laposabb területen ott kevesebb rá az esély. De jó. Ott is tudjuk aktiválni.
Tegyük fel, bekövetkezett a baj, és betakar bennünket a hó. Elképzelni sem tudjuk, ugye te se voltál még ilyen helyzetben, hál' Istennek. Tegyük fel, eszméletünknél vagyunk. Mi a teendőnk, amikor rajtunk van a hótömeg, és még éberek vagyunk? Mit tudunk csinálni?
Ebből kezdeném. Tehát amikor elindultunk a lavinával, elindult velünk a hótömeg, és betekert, ugye megpróbáltunk kisielni belőle, nem sikerült, betekert minket a lavina. Még mielőtt megállna a hótömeg, mert akkor van esélyünk arra, hogy valamilyen pozíciót váltsunk, még mielőtt megállna a hótömeg, rá kell fognunk a hátizsákunknak a pántjára, belehajtanunk a könyökhajlatunkba a fejünket, mert hát ott lesz egy kis légtér, amiben majd később tudunk levegőt venni, és kinyújtanunk a kezünket meg a lábunkat, megfeszíteni a testünket, hogy hát ha a kezünk vagy a lábunk az a hófelszín fölött lesz, és ezáltal meg tud minket valaki találni. De igazából utána, amikor megállt a hótömeg, akkor csak nyugtatni kell magunkat, lassítani a légzésünket, hogy az ott megmaradt kis levegőt azt minél tovább felhasználjuk, és az oxigént, ami a rendelkezésünkre áll.
Ez a hótömeg nyilvánvalóan...
Úgy kell elképzelni, hogy ez...
Igen?
Igen, bocsánat. Hogy ez egy óriási tömeg, amikor így temet minket a hó, az olyan, mint hogyha belennénk betonozva. Tehát a légzés, a mellkasnak a mozgása is le van korlátozva.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy nyilvánvalóan a hótömeg mennyiségétől is függ, hogy mennyire kemény. De hogyha rajtam van a hótömeg, nem tudom hány méter vagy centiméter van fölöttem, tudok-e kézzel ott magamnak egy kis üreget odébb kotorni, hogy növeljem azt az üreget, amiben levegő van? Tehát erre van-e esély, vagy megmozdíthatatlan már az a hó abban a mélységben?
Igazából, hogyha egy méterre már vagyunk temetve, volt már kizárt, hogy ott bármit is tudjunk csinálni, bármit is tudjunk mozogni. Nekünk van egy ilyen tesztünk a lavina táborban a kiképzés alatt, hogy elássunk ember, kollégákat beássuk, csak lapáttal dobáljuk rájuk a havat, úgyhogy a lábuk kilóg, csak a csípőik vannak betemetve egy a felső testük, és meg se tudnak mozdulni. Ha nem szednénk ki őket, akkor ott maradnának ők is. Aztán. Tehát, hogy ilyenkor, amikor egy méter hó már rajta van valakin, annyira megtömörödik, mert nincs mihez képest mozogni. Az egész Igen. tömeg egy tömb. Ezért ez...
Világos, abszolút értem.
Ez valószínűleg lehetett.
Úgy, ugye az előbb is mondtuk azt, hogy különböző speciális felszereléseket árulnak már, járadókat, bármi mást. Mi az, amit lehet ma kapni a piacon, ami a lavina esetén segíteni tud rajtunk?
Tehát, hogyha mi ki szeretnénk menni terepes ijelni, akkor ez egy kötelező felszerelés, egy alap lavina felszerelés, ami abból áll, van egy jeladó, egy rádiójeladó, amit a kabát alá, a testünkre van szíjazva, ami adásra van kapcsolva, amikor kimegyünk a terepre. Van a táskánkban egy szonda, ezt úgy kell elképzelni, mint egy sátorrút, amit össze tudunk rakni, és van egy lapát. A jeladóval, hogyha valami történt, akkor a jeladót elővesszük, átkapcsoljuk keresésre, és akkor a társunknak a rádiójelét tudjuk keresni. Ez a rádiójel előségét alakítja át méterre, és akkor ez alapján tudjuk megtalálni. Azért ez nem GPS, tehát ennek megvan a módja, hogy másfél másodpercenként kapunk információt, ennek nagy megvan a protokollja, hogy keressük. Ezután elkezdjük szurkálni a havat a szondával. Amikor kontaktot érezzük, hogy ott van egy test, akkor elkezdünk ásni utána. Ez a kötelező felszerelés. Ezen felül még létezik ilyen ABS zsák, ilyen légzsák, amit egy hátizsákban egy kar meghúzására fölfújódik egy nagy légzsák, ezért a térfogatunkat növeli meg, nagyobb eséllyel maradunk a hófelszín tetején, egy mozgó hótömegben.
Tehát úgy képzeljem el, hogy egy ballon keletkezik valahol a hátamon, és akkor azzal együtt takar be, de az legalább egy üreget képez majd velem együtt a hó alatt, ugye?
Tehát úgy kell elképzelni, hogy az emberi testnek a fajsúlya az olyan, hogy ez általában egy mozgó hótömegben a felszín és a 3 méteres mélységben szokott előfordulni. Ha én ezt a légzsákot kinyitom, akkor nagyobb lesz a térfogatom, ezért a mozgó hótömegben a hó tetején tudok úszni. Nagyobb esélyem van arra, hogy a hó felszínen maradok, mint hogyha a vízen lebegnék. De persze ez nem ment meg attól engem, hogy ha bevinne a lavina egy erdőbe, vagy egy szikláról ledobna, hogy a traumás sérüléseimet elkerüljem.
Igen. Mi történik kint? Tehát mondjuk ott valakit eltemetett a lavina. Mi az a láncolat, ami ilyenkor elindul ott egy a síközpontban? Tehát nyilván befut egy értesítés, hogy lavina volt, egy embert, vagy kettőt, vagy hármat eltemetett. Mi történik ilyenkor?
Tehát ugye ez az értesítés az nagyon fontos része a dolognak, itt be kell határozni a pontos helyet, az utolsó látott pontot, egy áldozatnak az utolsó látott pontját, és az, hogy honnan indult el, ameddig ment le. De ezután a megérkező mentők, vagy esetleg a síelőtársak, mert hogy ez az alapvetés, hogy minimum 2 ember induljon el terepre, egyedül soha, mert ha történik valami, akkor nincs, aki segítsen. Uh-huh. Tehát akkor először is elővesszük a jeladót, átkapcsoljuk keresésre, és meg, először meg kell találni az első jelet, mert az jel az nagyjából 70 méterig terjed. Tehát
meg kell olyan közelre menni,
ott a lavina útvonalát meg. Igen, tehát ez nem egy GPS, ez egy másfél másodpercenként jön egy jel, ami kiad egy információt, hogy milyen messze van. Azt se tudjuk, hogy milyen irányba igazából nagyjából tudjuk csak. Tehát lekövetjük a lavina útvonalát, követjük a jelet. Ha többen vagyunk, akkor felosztva ezt a lavina útvonalat, követjük a jelet, majd amikor a legminimálisabb pontra érkezünk, pontosan kimérjük, és ott elkezdődik a szondázás. Amikor megvan a minimum pont, akkor a lejtő felől elkezdünk egy alagutat ásni az áldozat felé, és igazából a gyakorlatokon is akkor van vége a keresésnek, amikor azt elülti valaki, hogy a szája tiszta. Tehát a fejét kell megtalálni, a légutakat kell kitisztítani, mert ebben a stressz helyzetben van, hogy megtalálják a lábát, és már rohannak a következőhöz. Mi egyébként a gyakorlatoknál egy ilyen hátizsákot szoktunk elesni, és azokat keresgélik.
Te ugye oktatsz különböző országokban síoktatókat. Őket mire tanítod meg, a megelőzésre leginkább?
Mindenképpen. Tehát mindenképpen azt, hogy ismerjék fel a veszélyt, hogy értékeljék ki az előrejelzéseket, és hogy esetleg, hogyha másokkal síelnek, vendégekkel síelnek, akkor hogy vezessék őket a terepen biztonságosan. Mert nem csak a lavina a kérdés, hanem az, hanem különböző terepcsapdákat kerüljenek el, mint a repedések. Például Japánban voltam most a télen, ott 14 méter hó szokott leesni, na most, hogyha a déli oldalakon ez a hóréteg, ez megreped. Akkor 10 méteres lukak is szoktak kialakulni a hótakaróban. Ezek is fontos kérdések.
András, van-e olyan szerkezet, ami nem kapható még, de a fejedben létezik, ami megmenthetné egy lavinába került ember életét? Most tényleg erezzel a fantáziát, hogy néznél neki, beszéltünk erről a gömbről, ami fölfújódik. El tudsz-e képzelni, te, aki tapasztalt, vagyis ismered a lavinának a tulajdonságait, egy olyan szerkezetet, amit hogyha legyártanának, akkor az megmenthetné az ember életeket?
Kérdés dolog, mert ez a lavina jeladó, ez külön 50 éve már ugyanazzal a technológiával működik, csak különböző elektronikai újítások vannak rajta. Szóval itt olyan szerkezetet nem tudok elképzelni, mert egy vonatot is be tud temetni, egy vonatot is össze tud törni, házakat tör össze, vagy megy be az ablakon a lavina, és betonkeményék formálódik. Itt a fejekben kell rendet tenni, itt a tapasztalatot kell növelni, hordani kell a lavina felszereléseket, és tapasztalt guide-okkal kell kimenni a terepre. Ez a legfontosabb, főleg most a COVID után, mert mindenki akar sítúrázni, sokkal nagyobb a sítúrázásra való kedv, sokkal többen szeretnek terepen síelni, és kevesebbet a tömött sílészekben tartózkodni.
András, nagyon köszönjük, nagyon izgalmas, amit elmondtál, és szerintem már ebből a beszélgetésből is egy picit tanultunk. Köszönjük szépen, és további jó munkát neked!
Napot!
Köszönjük szépen, szia! Vég András! Sí és lavina biztonsági oktató. Nagyon megnehezíti ez a telefon késés a párbeszédet, de hát ez izgalmas volt, látom, hogy szörnyűködtél egy pár.
Nekem ez nagyon nyomasztó, tehát ez a bezárva, a betonkeménységű hóba, annyi levegőd van, amit ott a két könyököddel magadnak, ez iszonyú nyomasztó.
Hát az, de ezt például nem gondoltam volna, hogy ők mit tudom, lába kilóg és betemetik egy picit. És valaki azt írja, hogy a lengyelországi áldozaton csak 40 cm vastag hó fette be, és nem sikerült túlélnie. Tehát, hogy nem tud moccanni az illető, amit András elmondott, hogy csinálnak ilyen próba behavazást.
Igen, elképesztő. Hát ezek után baromi nehéz lesz nem erre a beszélgetésre gondolni, hogyha az ember ránéz egy hófötte hegyre. Tehát, igen.
Hát igen.
Egészen bele sem tudunk gondolni, hogy a fizika mit fog hozni egy ilyen helyzetben, amikor azt gondoljuk, hogy sielünk egy jót.
De ez is elképesztő, tehát hogy az alapfelszerelésben benne van ez a kis jeladó, ami így a rádiójel erősségéből megmondja, hogy hány méter, de hogy merre 360 fokban, azt nem tudod.
Igen, hát talán ezen, talán célzott erre András, nem vagyok benne biztos, célzott erre András, hogy az ennél lehetnének korszerűbb készülékek, amelyek precízebb jelet adnak a gyorsan megtalálás érdekében. Én valami ilyesmire gondoltam, lehet, hogy James Bondos vagyok, hogy mit tudom én, megnyomsz egy gombot, és akkor az egy olyan hőt termel, és mit tudom én, indul el fölfelé, ami legalább egy csatornát ás, arra, hogy nem tudom, tehát mint hogyha egy föld alatti rakéta lenne, tudod, ismered a torpedókat a tenger alatt, hogy az is elindul, majd följön, tehát hogy lehet egy ilyet csinálni.
Igen, érted? Nehéz a helyzet, mert ahogy hemperget ebben a mosógép effektusban a hó, azt sem tudod, hogy merre van a fel és merre van a le, tehát lehet, hogy ez a rakéta torpedó elvinne le még lejjebb.
Hát azt ő érzékelje. Tehát ja, azért az egy gyroszkopikus valamivel tudná érzékelni a felfelét.
Igen, meg akkor már egy rendes GPS jelet is kibocsáthatna, ha már itt tartunk.
De ahhoz meg műhold kell, az meg nem biztos, aha, hogy ott a hegyen, vagy nem tudom, lehet, hogy... Hát miért ne? Hát a műhold az... Na mindegy, jelen pillanatban gyerekek, ott tartunk, csak ha kérdezitek, hogy van egy gyroszkópos hőrakéták, amilyen 1200 fokot csinál a fejed fölött közvetlenül, és nagyon nagy erővel úgy kilövi magát, hogy a sugár, amit lefelé nyom, ugye, hogy tudjon fölfelé hadni, abba te nem sérülsz meg.
Igen, ez a terv.
Ez Jézus tetem fogja megcsinálni. Igen.
Ez egy olyan életmentő készülék, amit köszönöm, én mindig magammal vinnék.
Igen, csak a Gyuri be van nyomva, hogy biztos a Balatonban használná.
Ezt nézzétek, csajok!
Nagyon hideg a víz, várjatok! Apa elintézi nektek.
Ú, gyerekek, ez kemény volt. Nagyon. Kérdezzük meg, ha már itt tartunk ilyen életmentő dolgoknál, hogy a hallgatóinktól is, hogy van-e, vagy mi az az életmentő cucc, amit mindenféleképpen te magaddal viszel, ha mész, mondj, nyaralni, vagy síelni, vagy úszni, vagy vitorlázni, aha, vagy nem tudom mit csinálni, barlangászni, tök mindegy.
Ez egy karúszótól kezdve egészen terjedt az egész bonyolult kütyűig.
Igen, nem muszáj, hogy bonyolult kütyű legyen, de ne is karúszó, de igen, tehát amit te mindenképpen bepakolsz. Hát én amikor Botswanában mentem a Vogával, akkor én ugye vittem magammal egy Smith & Wesson kést, szépen mondtam, és az arra volt, hogy ha rámugrik a leopárd, nyakon szúrom. Nem volt más választásom. Hát
tényleg ezt a mozit remélted tőle, hogy majd ott lesz időd ezzel ott karcolgatni a leopárdot?
Hát nézd, amíg a leopárd fölkarcolja a beleimet, és addig van időm.
Addig csak megtalálod a késet.
Csak megtalálom a Smith & Wesson. És hát ez volt a terv, ez volt a mesterterv.
Uh-huh. Aha.
Hát ezért is a Voga szorosan mellettem jött.
Hogy téged egyen megelőbb a leopárd.
Amikor mentünk vissza a sátorhoz, a sötétben.
Vogának ez volt a mesterterve, hogy te leszel az Eledel valószínűleg.
Nem, az volt a mesterterve, hogy én megvédem.
De
ez nálam volt. Nem viccelek, tényleg
elhiszem,
ez volt.
Elhiszem.
A szakboltba mentem.
Elhiszem.
Érte? Na most kirögnek.
Én is nehezen képzellek, ahogy tokból kivont Smith & Wesson késsel te ott járkálsz.
Kipattintottam azt a bőrvizét, hogy ki tudjam gyorsan venni, ha jön a leopárd.
Tessék venni, leopárd, nekem is van itt valami ebben a bőrtokban.
Nem így van az.
Egyébként a fény csillanásától a pengén attól már megijednek.
Fekete a pengén.
Akkor ez egy szarkés.
Voga a mai napig emlékszik rá. Na mindegy. Szóval, most hogy valami életmentő cucc, amit mindig magaddal viszel, hogyha mész ilyen helyekre. De lehet, hogy simán csak nyaralásra, vagy tényleg vitorlát, bármi. Mm. Jó, ezt írd meg, ha neked is van ilyen, mint nekem. 0620 22 22 122.